Laudetur Jézus Krisztus, dicsertessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit, mindazon kedves testvéreimet, akik az éter hullámain keresztül kapcsolódnak be április hónap katolikus félórájában. Húsvét nyolcadában járunk, tehát kezdhetném úgy is köszöntésemet. Krisztus feltámadt, amelyre válaszolhatjuk, valóban feltámadott. Alleluja! Múlt vasárnap ünnepeltük a mi úrunk Jézus Krisztus dicsőséges feltámadását húsvét vasárnapján. Ma húsvét második vasárnapja van, amelyet II. János Pál pápa az isteni irgalmasság vasárnapjává nyilvánított. Tehát a mai vasárnapi emlékedésünk a feltámadásról, valamint Jézus Krisztus megjelenéséről fog szólni, amit megjelent a tanítványainak, valamint az isteni irgalmasságról, annak kialakulásáról, valamint üzenetéről és Szent Faustina nevéről, akinek Jézus Krisztus feltárta önmagát, üzeneteket adott át, és kérte, hogy az isteni irgalmasság áhítatot terjesszék az egész világon. Kérem kedves rádió hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be, szánjanak egy kis időt lelkükre, próbáljanak meg kicsit elcsendesedni, elmélyülni, és csodálkozzunk rá Jézus Krisztus dicsőséges feltámadására, és arra, hogy mi mennyire fogadjuk ezt a dicsőséges feltámadást, olykor nem viselkedünk-e Tamásként, vagyis hitetlenkedünk-e. Azt kell mondjam bevezetésként, hogy összességében az nem is jelent nagy gondot, mert mindenkinek lehetnek kérdései, mint Tamásnak voltak, de végül bebizonyosodott, amikor Jézus Krisztus színről színre láthatta, sőt, ujjával meg is érintette az ő megdicsőült feltámadt testét, és boldognak mondta Jézus, mert látta és hitt a feltámadásban, de még boldogabbak azok, akik nem látják így fizikálisan, de mégis hisznek a feltámadásban és Jézus Krisztus győzelmében. Kérem tehát, hogy próbáljunk meg kicsit ezekről a szép dolgokról, Jézus Krisztus feltámadásáról, illetve az irgalmasságáról elmélkedni. Szeretném felolvasni a mai vasárnapra előírt evangéliumi szakaszt, amely Szent János evangélista könyvéből van. 8 nap múlva eljött Jézus. Amikor a hét első napján húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak. Pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk. Békesség nektek, miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehet, és így folytatta, vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat, de ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapinthatom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta, nyújts ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújts ki a kezedet, és érints meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csodajelet is művel tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek. Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igéi. Igen. Hallhattuk a beszámolót az evangélista szerint Jézus Krisztus többszörösen megjelent a tanítványoknak, és többeknek. Ha összeszámoljuk, akkor összesen 11 alkalommal jelent meg Jézus Krisztus feltámadása után, mielőtt fölment a mennybe. És tudjuk, hogy Mária Magdolnának jelent meg először, aztán az asszonyok vitték hírül a jó hírt, hogy Jézus Krisztus él, feltámadt. És nem kell a holtak között keresni, illetve többször megjelent az apostoloknak, és ezt, amit most felolvastam, Tamás is köztük volt másodjára. Először nem volt jelen, és ebből adódott számára a konfliktus, hogy egyszerűen nem jött, hogy elhitje. Mondhatni azt is, hogy szomorúságra is adhatna okot Jézus Krisztus számára, hiszen ő erről beszélt, hogy az emberfiát megölik, de harmadnapra fel fog támadni. És joggal mondhatta volna Jézus, hogy ennyire nincs hitetek, nem hitted el a szavaimat, amit mondtam nektek, neked, te is ott voltál és hallottad. Hát hogy van az, hogy mégis kétségbe vonod, és tízen állítják, hogy megjelent Jézus Krisztus, és te mégis kétségbe vonod? De Jézus Krisztus türelmes, és egyáltalán nem dorgálja meg Tamást a viselkedése miatt, hanem őt is megerősíti hitében, az evangélium hallatán hallhattuk, és azt mondja, most már hiszel. Tehát hívőnek nevezi Jézus Tamást. Milyen jó lenne, hogyha nekünk is Jézus ezt mondaná, hogy most már hiszel. Mert valljuk be, hogy azért vannak olyan szakaszok az életünkben, amikor a jó Istennek a létezését, hát nem túlzás, azt mondani, kétségbe vonjuk, de valahogy azt kérdezzük, hogy hol van az Isten, hogy ilyen és hasonló dolgok megtörténhetnek, a szörnyűségeket látván, betegségeket, halált, terort, különféle agresszív, megnyilvánulási formákat, hogy hol van ilyenkor az Isten, miért engedi meg az Isten. És az ember olyan helyzetbe is kerülhet, hogy még a hitét is elveszítheti emiatt, hogy valami csalódás és kudarc éri. De higgyük el, hogy Jézus Krisztus tiszteletben tartja a szabad döntésünket, mint ahogy Tamásnak is tiszteletben tartotta, és utána mondta, hogy most már hiszel. De rögtön hozzátette, de boldogok azok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Úgyhogy remélem, hogy mi beletartozunk azon boldogok közé, akik nem látjuk ténylegesen úgy Jézus Krisztus fizikálisan, mint az apostolok, vagy mint Tamás, nem tudjuk megérinteni. A hit szemével, a hit érzékszerveivel tudjuk megérinteni Jézust, és elsősorban hol? A kenyértörésben, és akkor, amikor Jézus Krisztust magunkhoz vesszük, a szent áldozásban. Érdekes véleményt hallottam még Magyarországon, amikor ugye mind a mai napig vita tárgya, hogy lehet-e kézbe áldozni, vagy sem, vagy csak nyelvre. Ugye a tradicionalisták azt mondják, hogy nagy szentség, hogy azt a pap, a felszentelt pap a nyelvre kell, hogy helyezze, és nem tették kézbe, hogy miből kifolyólag talán az, hogy rég nem volt olyan higiénia, vagy egyáltalán, és biztosabbnak vélték, hogy a pap egyenesen az áldozó nyelvére helyezze az oltári szentséget. És ebből kifolyólag egy teológus mondta Keszthelyen, Világi, aki elvégezte teológiát, hogy számára ez egy olyan lelki erő, amikor oda megy áldozni, és ha egy pillanatig is, de a kezében tarthatja Krisztus testét. Tehát úgy, mint most Tamás hasonlítom, hogy megérinti Krisztus testét, és akkor nagyobb a hite, és akkor úgy veszi magához. Itt elég elterjedt a kézben való áldozás, de hiszem azt, és bízom abban, hogy az emberek eljutnak arra szintre, hogy amikor kezükbe megkapják az oltári szentséget, valóban úgy érzik, hogy egy kis ideig most a kezemben tartom a végtelen Isten, és akkor egyesülök vele, ahogy mint lelki táplálék magamhoz veszem. Hogy ez mindenféle szempontból így is értelmezhető, és azt kell mondani, hogy szép. Az evangélium felidézi, amit felolvastam, a feltámadt Jézus Krisztus megjelenéseit, különös tekintettel Tamás apostol magatartására. Tamásban először a materialista ember szólal meg, mert nem hiszi el társainak, hogy tényleg feltámadt Jézussal találkoztak. Jézus ugyan megjelenésekor viszont gyökeres fordulat következik be, és Tamás lelki emberré válik, ahogy hallottuk. Na, amikor a fogyasztói szemlélet az ember zsigereibe hatol, súlyos igazságokat hordoz, ez az evangéliumi szakasz, de emellett azt a reményt is megadja, hogy Isten számára nincs menthetetlen ember. Sokan úgy gondolják, hogy csak az létezik, amit látnak. Nem is könnyű kitérni, még kevésbé függetlenné válni a számtalan reklámtól, amelyek csak az ott látható portékák üdvözítő hatását harsogják. Burkoltan hangoztatják, hogy nem normális, aki nem azt veszi, na de ezzel azonnal kimutatják önmaguk törékeny voltát, mert a másik reklám pedig másik termékre mondja ugyanezt. Lehetetlenség minden reklámnak szót fogadni, abban hamar beleőrülne mindenki. De azok is érzik, akik a reklámokat szerkesztik, hogy csak erről nyilván nem lehet beszélni. Tamás nem hiszi el tehát Jézus feltámadását, ami messze több, mint reklám. Tény, hogy a nagypéntek sokkal reklámszerűbb volt, mint a húsvét vasárnap. Nagypénteken ott volt az őrjöngő, megvesztegetett tömeg és nagy publicitással úgy tűnt, hogy lám-lám Krisztus ügye összeomlott. Húsvét vasárnap viszont csak néhány asszonnyal találkozott Jézus, majd később az apostolokkal, és ami a legfurcsább, nem találkozott ellenségeivel. Jézus azoknak jelent meg, akikkel terve volt. Nem volt hatásvadász, nem akarta, hogy Pilátus és a főpapok meg a római katonák rémülten és szabad akaratukat kikapcsolva úgymond behódoljanak neki. Jézus azoknak jelent meg, akikre további jelenlétét építette, tehát az apostoloknak. Riadt, kételkedő, a múlt emlékeit töredezve hordozó embernek, akiből új emberek lettek a találkozások nyomán. Köztük volt Tamás is, aztán később Saul, akiből Pálként a népek apostola lett. Ma is sokan azt mondják, hogy csak azt hiszik el, amit látnak. Buta kijelentés, hiszen a leghitelesebb ember is elhisz ezt-azt, például a szomszédnak, a feleségnek, egyáltalán azoknak, akikkel együtt él, vagy ha a hitetlenségében magába maradt, azért csak elhiszi a napkeltét és a naplementét. Pedig még az utóbbiak esetében is többről van szó, mint puszta látszatról, hiszen nem a nap bújik el, a föld mögül, és nem vonul le este az égről, hanem a föld forgása idézi elő a nappalok és az éjszakák váltakozását. Itt most nagy jelentősége van, hogy mit hiszünk el másoknak, ugye a médiának óriási hatása van, és ezért lehet előnyös, tehát hogy ha jó hírt közölje, vagy sajnos az utóbbi ez úgy látszik sokszor, hogy jobban érvényesíti hatását, vagy mindenféle álhír, vagy bulvár, vagy lejárató cikk, videó, tehát az embereknek a mentalitását, ítélő képességét befolyásolja. Ezért van, hogy a média például pozitívnak tüntet fel akár egy bűnözőt is, és az egész világ képes neki szurkolni. Szóval hogyan tálalják, és ezért kell nagyon óvatosnak lenni, és jelen lenni mondjuk a médiában a pozitív híreknek a terjesztésével, ezért fontos például a Magyar Kurír, ezért fontos a keresztény portálok, hírlapok, televíziók, minden, hogy az örömhírt, azt állandóan kellene hirdetni. Nagyon sokan ugye nem akarják ezt tudomásul venni, pedig fontos, és az eszközöket meg kell ragadni. Az eszközök változtak, Pál apostol azt mondja, hogy állj elő, és hirdesd az evangéliumot, akár alkalmas, akár alkalmatlan. A 21. században óriási szerepe van a médiának, a technikának, ezzel tehát élni kell. Ma is sokan azt mondják, hogy csak azt hiszik el, amit látnak, de ugye nekünk igyekeznünk kell, hogy azt is el kell hinnünk, amit nem látunk, sőt, ez a hitnek a lényege, az eszenciája, hogy amit nem látok, tehát ebből fakad a hit, mert amit látok, az már tudás, az már tapasztalás, már nem kell elhinnem, mert az kézzel fogható. És hit nélkül nincs üdvösség. Továbbá Tamás hallottuk, ugye, hogy felkiáltott, én Uram, én Istenem, ez olyan, mint amikor egy megszülető gyermek felsír, levegőt vesz a kinti világból, és ezzel elkezdődik az új élete. Tamás felkiáltása hitvallású, és lélegzetvétel a mennyország levegőjéből. Jézus feltámadása mutatja, hogy az embernek nem kettő, hanem három életfázisa van, nem csak édesanyánk szíve átlakunk, majd ezen a földi világon, hanem van egy olyan fajta örök hazánk, amely nem kronológiai formában kezdődik el a halálunk után, hanem rejtve van már itt az első kettőben, hiszen személyes emberi természetünk miatt megvan a folytonosság a három között. A feltámadásban is megmaradt személyi azonosságunk, de már büntetlenül és a pusztulás törvényei nélkül. Nem ritkán eszünkbe jut, hogy milyen jó lett volna Tamás apostol helyébe lenni és megérinteni a feltámadt Jézus Krisztus testét. Talán ritkán gondolunk Jézus szavaira, folytatására, boldogok, ha így nem láttak és mégis hisznek. Nem vagyunk hátrányban Tamáshoz képest, hiszen mi is megérinthetjük Jézust az oltári szentségben, ahogy utaltam is rá. A második alappillérje a mai elmékedésünknek az Isten irgalmasság vasárnapja, amelyet, ahogy mondta, II. János Pál pápa nyilvánított azzá. Isten irgalma azt jelenti, hogy tud minden dolgunkról, előtte semmit sem titkolhatunk, de ennek ellenére szeret. Az irgalom összefoglalja az ítéletet és a szeretetet egyaránt. Isteni irgalmasság vasárnapja, tehát a mai vasárnap, húsvét második vasárnapja, melyet II. János Pál pápa nyilvánított. És mit jelent számunkra az isteni irgalmasság, az üzenete? Tehát azt mondja Jézus Krisztus Faustia nővérnek, amikor kinyilatkoztatta önmagát, azt akarom, hogy a bűnösök félelem nélkül jöjjenek hozzám. A legnagyobb bűnösöknek is különös joguk van irgalmasságomra. Ha bűneik még oly elvetendők volnának is, megörvendeztetnek akkor, ha irgalmasságomnál keresnek menedéket. Elhalmozom őket szeretetemmel, várakozásukon felül. Nem tudom megbüntetni azt, aki irgalmasságomban bízik. Kívánom, hogy a papok hirdessék a bűnös lelkeknek nagy irgalmasságomat. Mondd meg a papoknak, amikor kimeríthetetlen irgalmasságomat hirdetik, szavaiknak oly erőt adok, hogy tőlük a legkonokabb bűnös szíve is meglágyul. Ha egy bűnös irgalmasságomhoz fordul, megdicsőít engem és tiszteli szenvedésemet, halála óráján megvédem őt. Ha egy lélek irgalmasságomat magasztalja, megremeg tőle a sátán és a pokol mélységébe menekül. Leányom, ne hagyj fel küldetéseddel, vigasztalt szívemet, mely a bűnösök iránti irgalmatban felemésztődik. Az Isten irgalmasság üzenet, ha nagyon fontos az egész emberiség számára. Az üzenetben Jézus a bűnbánat és a megtérés fontosságára figyelmezte, és azt kéri, hogy imádkozzunk és tegyünk minél többet a bűnösök megtéréséért. Jézus különösen jutalmazza az isteni irgalmasság üzeneteinek terjesztését. Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, haláluk óráján pedig nem bírják, nem bírájuk, hanem irgalmas megváltójuk leszek, üzeni Jézus az embereknek. Faustina nővér Jézus diktálására, sugallatára lejegyezte az Isten irgalmassággal kapcsolatban mindazokat, a lehetőségeket, melyek a lélekmentés hatékony eszközei. A napló nyomán az egyház az isteni irgalmasság öt kultuszát, ötféle tiszteletét engedélyezte. Az első az irgalmas kép. Jézus Krisztus irgalmas képe, gondolom mindenki előtt ott van, aki ugye kereszténységgel tisztában van, és katolikus kereszténynek vallja magát. Nagyon sok templomban megtalálható, Jézus Krisztus kezével a mellkasára, szívére mutat, és a szívéből két sugár, fénysugár árad, az egyik fehér, a másik piros szín. Tehát a megtisztulást is lehet értelmezni, ugye a lelket, vagy a víz, tehát hogy az a lelki újjászületés, illetve a vér, az ő kiirtott vére, vagy a pünkösdi erő, a Szentlélek, a tűz, amely lángra lobbantja az egész világot, a szeretet lángjára. A képpel kapcsolatosan idézem: este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az Úr Jézust fehér ruhában, és egyik kezét áldásra emelte, a másikkal megérintette mellén a ruháját. Melléből a ruhanyílásán két hatalmas sugár tört elő, egy piros és egy halvány. Kis idő múlva azt mondta Jézus: fess egy képet annak alapján, amit látsz. Ezzel az aláírással: Jézusom, bízom benned. Azt kívánom, hogy e képet húsvét után az első vasárnapot ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az irgalmasság ünnepe. Mint feltámadt üdvözítőt ábrázolja Jézust a kép, aki szenvedése és kereszthalála árán megváltott minket. Krisztusnak ezen a képén jellemző a két sugár. A halvány sugár tehát a vizet jelenti, ami a lelket tisztítja meg, a piros a vért, amely a lélek élete. A lelket a keresztség és bűnbánat szentsége tisztítja meg, és legbőségesebben az oltári szentség táplálja. A két sugár tehát a szentségeket és a Szentlélek összes kegyelmét jelenti, amelynek bibliai jelképe a víz, valamint az új szövetsége Isten és ember között, amelyet Jézus az ő vére által kötött. A kép így értelmezett tiszteletéhez az Úr különböző ígéreteket fűzött, örök üdvösséget a keresztény tökéletesség útján, nagy előrehaladást, a boldog halál kegyelmét és minden más kegyelmet, melyet az emberek bizalommal kérnek. A kép által sok kegyelmet fogok kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetővé kell tenni minden lélek számára, mondta Faustin nővérnek. Második kérése Jézusnak az irgalmasság ünnepének bevezetés az egyházban. Azt kívánom, hogy legyen az irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz megfesteni, húsvét után az első vasárnapot ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az irgalmasság ünnepe. Az irgalmasság ünnepének húsvét utáni első vasárnapra történő helyezése a megváltás húsvéti titka és az isteni irgalmasság titka között szoros összefüggésre utal. Ezt az összefüggést hangsúlyozza az ünnepet előkészítő isteni irgalmassághoz végzett kilencet, amit nagypénteken kell elkezdeni, és az isteni irgalmasság vasárnapjával ér véget. Jézus a következő kegyelmeket ígéri a kilencet elvégzőinek. Aki ezen a napon, vagyis az isteni irgalmasság ünnepén az élet forrásaihoz járul, azaz meggyónja bűneit, és megáldozik bűnei és az értük járó büntetés teljes elengedését nyeri el. Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége, a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közelni hozzám, még a bűnei skarlátpirosak lennének is. Az ígéret kegyelmek elnyeréséhez, az ígért kegyelmek elnyeréséhez a következő feltételeket kell teljesíteni: bízni kell Isten jóságában, gyakorolni kell a fele baráti szeretetet, és a megszentelő kegyelem állapotában, ha ez gyónás szükséges, akkor szent gyónás után szent áldozáshoz kell járulni. A harmadik kérés az isteni irgalmasság rózsafűzére. Jézus ígérete így hangzik: úgy tetszik nekem, hogy ezáltal az ima által mindent megadjak, amire engem kértek, ha ez megegyezik akaratommal. Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom veszi körül a lelket. A rózsafűzér imádkozásával közelebb hozott hozzám az emberiséget, azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafűzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján. Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak és az egész világnak. Ezzel az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk. Az isteni irgalmasság rózsafüzért a következő módon kell imádkozni. Bevezetésképpen elmondjuk a mi atyánkot és egy üdvözlégy Máriát és egy hiszek egyet. A nagy szemekre azt mondjuk, örök atya, felajánljuk neked a te szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. A kis szemekre Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Befejezésként pedig háromszor ismételjük, Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. A negyedik órájának megtartása, az irgalmasság órája, ez a negyedik kérés. Valahányszor hallott, hogy a hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra a hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Igyekez ebben az órában elvégezni a keresztutat, ha ez nem lehetséges, kis időre térd be a kápolnába, tisztelt irgalommal teli szívemet a legmértóságosabb oltári szentségben. Ha ez sem lehetséges, akkor merülj el imádságba, ha röviden is. Ott, ahol éppen vagy, ebben az órában kéréseddel mindent elnyerhetsz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem a világba, az irgalom legyőzte az igazságosságot. Három feltétel szükséges ebben az órában, mondta a ima meghallgatásához. Az ima Jézushoz kell, az imát Jézushoz kell intézni, őt kell megszólítanunk kérésünkkel, fontos, hogy az imát délután 3-kor kezdjük, és hivatkozzunk Jézus kínszenvedésének értékére. És végül az ötödik kérése, az irgalmasság tiszteletének terjesztése, azokat a lelkeket, akik irgalmasságok tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja a csecsemőjét, mint egy gyengéd anya, ahogyan óvja a csecsemőjét, haláluk óráján pedig nem bíráljuk, hanem irgalmas megváltójuk leszek. Az Isten irgalmasság tisztelete az Isten iránti feltétlen bizalmat és az embertársaink iránt jó tettekben megnyilvánul szeretetet kéri tőlünk. Faustánővel volt a legfőbb terjesztője az Isten irgalmasság üzenetének. Ezért befejezésként röviden az ő életéről, tehát ő Helena Kowalska, későbbi Faustina nővér, 1905. augusztus 25-én született Lengyelországban, 10 gyermekes vallásos parasztcsalád 3. gyermekeként. Gyermekkorától kezdve vallásos lelkület jellemezte, 25-ben Varsóban belépett az irgalmasság anyjáról nevezett kongregációba. A rendben a Faustina Mária nővér nevet kapta. Krakkóban az újonc idejét Krakkóban töltötte, és itt tette le örök fogadalmát. Egész életében következetesen törekedett együttműködni Jézussal a lelkek megmentése ügyében. Faustina nővér felajánlotta életét a bűnösökért, a lelkek megmentéséért. Élete utolsó éveiben megerősödtek lelki és fizikai szenvedései, előre haladott állapotban került tuberkulózisa, mely megtámadta tüdejét és az emésztő rendszerét is. Fizikailag egészen felemésztődve, de lelkileg teljesen éretten a szentség hírében halt meg 1938. október 5-én, alig 33 évesen. A Szentatya 1993. április 18-án boldoggá, 2000. április 30-án pedig szentté avatta a Faustina nővér, és kihirdette az isteni irgalmasság ünnepét a húsvét utáni első vasárnap az egész világra. Erre az egyszerű, de Istent határtalanul szerető szerzetes nőre az Úr Jézus olyan feladatot bízott, ami az egész világnak szól, az irgalmasság üzenetét. Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságú üzenetével, mondta Jézus. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, hanem inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas szívemre szorítani. Ha a lélek már emberi értelemben képtelen az újjáéledésre, és már minden el volna eszve, nem így az Istennél. Az irgalmasság csodája teljesen életre kelti a lelket. Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban, mielőtt eljövök, mint igazságos bíró, előbb szélesre tárom irgalmam kapuját. Szeretett rádió hallgatóim, az idő közeledik, tehát a fél óra letelik. Én kívánom azt, hogy az irgalmasságot tudják megtapasztalni, és tovább adni, illetve gyakorolni is. illetve nem várhatjuk el azt, hogy csak az a Jóisten legyen irgalmas hozzánk, bizony nekünk is az irgalmasságot gyakorolni kell, ennek vannak testi és lelki cselekedetei, én ajánlom mindkettőt, legyünk figyelemmel a lelkünkre, bűnösök megtérésére, megtérésért való imádkozással, valamint a tisztító tűzben szenvedőkért, az elhunytakért, és vegyük észre az éhezőket, szomjazókat, sínlédőket, betegeket, szenvedőket, haldoklókat. Uram Jézus Krisztus, nyisd meg lelki szemeinket, hogy az irgalmasságot mi is tudjuk cselekedni, először tudjuk befogadni, tudjuk megtapasztalni a te végtelen irgalmasságodat, és ezáltal mi is legyünk a te munkatársaid, ahogyan Faustina nővér volt, hogy tudjuk mi is hirdetni és terjeszteni a te irgalmasságodat. Áldott szép vasárnapot kívánok a Jóisten áldásával, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus.